Itt a Magyar Rádió Karinti Színpada. Utazás a koponyám körül.
Karinti Frigyes regényéből rádióra alkalmazta Kaposi Miklós.
Rendező Marton Frigyes.
Az írót Latinovics Zoltán személyesíti meg.
Türelem, még tartania kell magát.
Igen, tanár úr, de nehéz.
Csendben kell maradnia, akkor megnyugszik.
Nagyon nehéz.
Csendben kell maradnia. Általában csendben kellett volna maradni, eddig is.
Hogy érti
ezt? Hát kérem, az ordítástól volt az egész. Ezek az ordítások dühöngő izgalmak. Nem érezte olyankor, mintha meg akarna pukkadni a feje? Hát tudja meg, ilyenkor a véráram tágította a vékony ereket, és az egyiknél tokocska keletkezett, így kezdődött az egész.
Igen, értem. De értse meg, tanár úr, engem is. Hát lehetett tűrni. Hát lehetett tűrni az igazságtalanságot, a mohó, önző indulatot. Már gyermekkoromban ártatlanul vádoltak. Nem lehetett tűrni.
De igen, lehet tűrni, és kell is.
Értem, értem, szóval.
Igen, szóval csendben, könnyedén, lazán. Lazatartás, érti?
Igen, már csinálom is.
Wie fühlen Sie sich jetzt?
Danke, danke, professzor, danke. Azt biztosan tudom, hogy harmadszor még hallottam a kérdést, és innen kezdve úgy látszik, megszűnt a félelem, és a félelemmel együtt az ellenállás is. Persze nagyon nehezen tudom most eldönteni, hogy akkor eszméletlen voltam-e még, de valószínű, hogy már nem féltem az eszméletlenségtől. Utolsó emlékem egy kis csodálkozás, aztán riadalom. Két nagy fehér krizantém. Mondom, hogy krizantém, itt van, hát itt van az orrom előtt, nem vatta és nem géz, krizantém. Hogy kerül ide? Lássuk csak. Furcsa dolgok egy ilyen északi műtőben. Jó, jó, nyugalom, lássuk csak, mindjárt megfejtem. Aha, tudom már, reakció ellenőrzés. Szaglásomat akarják ellenőrizni, hogy megvan-e még, azért tolták ide az orrom elé. De hisz a krizantémnak nincs szaga. Atya, úristen, ravattalon fekszem? Nem. Egyszerre ráeszmélek, mint mikor az ember éjszaka végre visszafordítja a képzeletében megfordult ágyat, vagy a hátára fordított bogár, mikor forogni kezd, ráeszmélek, hogy az arcom fölfelé van már fordítva, nem lefelé. Szobámban feküdtem, hátamon az ágyamban. Az éjjeli szekrényen karcsú vázából szökken ki a két krizantém sudár dereka. 5 óra lehetett, a műtét utolsó óráját eszméletlenül éltem át. Nem emlékszem rá, de egybevágó leírásban hallottam később, hogy magamhoz térésem után kellemetlenül nyugtalankodni kezdtem. Erővel fel akartam ülni, talán túl magas párnának éreztem a koponyámra csavart hatalmas kötésturbánt. Ettől persze mindenki megijedt, és nekem estek, hogy azonnal feküdjek vissza. Ez nagyon elkeserített, és méltatlankodó ellenállást váltott ki belőlem. Először magyarázni próbáltam, meg voltam győződve róla, hogy összefüggően beszélek, hogy ez nemhogy ártalmas volna, de nagyon is helyes. Látván, hogy szempontjaimat nem akarják méltányolni, rögtön átcsaptam illetékességem felsőbb rangjának védelmezésébe. Mit értenek ehhez a nők? Mindent összezavarnak, elméletet és praktikumot. Feleségem miközben kétségbe esetten nyomkodott vissza, Kerstin nővét emlegette, aki utasítás alapján parancsolta meg, hogy feküdjek. Ezzel végzetesen elvesztette a vitát, tudnia kellett volna, hogy mindent elviselek, csak a tekintélyekre való hivatkozást nem.
Kijelentettem, hogy a nők mind ostobák és nagyképűek. Sejtelmük sincs a világról. Más férfiaktól átmajmolt formulákkal fontoskodnak, mindent jobban akarnak tudni. Ami Kerstint illeti, épp olyan ostoba liba, mint a többi, és ezt nem haboztam több nyelven nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobán. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, ha a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságom büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Olive Krona is 5-ször vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan is elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
Jaj, maga ébren van? Fáj valami-e?
Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
Csak holnap?
Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallotta?
Hogy 3 hétig?
Hát azt mondta 8-10 nap múlva.
Na igen.
Na, meg 12, az 3 hét.
Micsoda 12?
Micsoda, hát nem 12 napja operáltak meg?
Na, ne bolondozzon.
Hát mikor operáltak?
Ma reggel.
Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
Ne tessék erőlködni.
Jó, jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb, és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor.
Azt tudom, de mikor 8-kor?
Hát ma reggel.
Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
Hétfő.
Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
Megigazítanám a párnát.
Hagyja csak, jó lesz.
De tessék csak hagyni.
Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyitottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Olive Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre. Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltóztatik ismerni Kant disziplináit, tér- és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottsága, amely a szemlélettől függetlenül...
Na, látom, egészen jól van. Viszontlátásra.
Ezek után elmúlik 2 valódi nap, amiről alig van emlékem. Feljegyzések kerültek a kezembe, néhány oldal írás feleségem lefirkálta olykor, amiket összebeszéltem. Nem érdemes idézni, hasonlatosak azokhoz a korleírásokhoz, amiket locsogó skizofrénekről vesznek fel a tébolydában, tudákos filozofálás, műveltségen fitoktatása, pedáns megjegyzések, lényegtelen dolgokról. Nem nagyszerű meglátások élet és halál küszöbéről, ahogy a regényes rajongók és a rossz megfigyelők hiszik. Emellett sok a vicc és paradoxul tréfás fordulat a feljegyzésekben, erre valószínűen külön vigyáztam. Ez a két nap kiesett, nem is voltam magamnál, csak rövid időre. Agyburok gyulladás jelentkezett 40 fokos láz kíséretében. Ezt később tudtam meg, mikor túl voltam a veszélyen. Órákon át fekszem, gondolkodva pislogok. Nem panaszkodom, nem hívok senkit, nem kérek semmit, várok feszülten. Ha valaki bejön, nem mozdulok, lefelé nézek, mintha nem érdekelne. De mikor ki akar menni, megszólalok. Kérem egy percre. Tudom, hogy komplikáció állott be, felnőtt ember vagyok, jogom van tudni, mi történt. Családom is van, és intézkedni óhajtok. Tessék pontosan megmondani, hány napot élhetek még. Mindig semmit mondó válaszokat kapok, mégis makasul elmondom újra mondókámat, sietve nehogy kimenjenek közben. Miután kimentek, magamban elismétlem a kérdést, aztán elhallgatok. Ezek azonban csak visszatérő állapotok, az ébrenlét ritka percei. A többi hosszú-hosszú, sötét, egybefolyó álom. Később bejött feleségem és Olive Króna. Erővel felültetett, sokáig vizsgált. Nem volt egy szavam se ezúttal.
Szóval mióta is tart?
A feleségem valamit magyarázott.
Na, akkor ennek most véget vetünk, éppen elég volt. Egy kicsit megcsapolom. Görbedjen előre, amennyire csak tud.
Most mesterművet fogunk látni.
Hálából udvariaskodott, amiért a tanár végzi ezt az egyszerű munkát. Kár volt szólnia, pedig jót akart. Lehet, hogy Olive Króna pillanatra zavarba jött, pehjünk volt mindhármunknak. A következő pillanatban akkorát ordította, mint egy sakál. A tű úgy látszik, pont egy idegdúszba szaladt bele, Olive Krónával is talán először történt életében. Egy pillanatig tartott, de soha életemben ilyen émeítő fájdalmat nem tapasztaltam. Egyébként egész betegségem alatt ez volt az egyetlen nem tetszés nyilvánítás, ami torkomat elhagyta. Utána rögtön tárgyilagos lettem, és megkérdeztem, mennyi folyadékot kapott a gerinccsatornán át. Fél teás csésze eddig felelte, szintén nagyon előzékenyen, de még lesz belőle. Késő délután panaszkodni kezdtem, hogy szeretnék felülni.
Azt nem lehet. De tessék hanyat feküdni, majd alátámasztom a fejét. Csak 37,6 a hőmérséklet.
24 órával a műtét után elég szép.
24 óra. Holnap reggel lesz éppen egy hete.
Ezek már megint napok, felismerhetők és ellenőrizhetők, neve és száma van mindegyiknek, 24 órából állnak, és megszakítás nélkül kapcsolódnak egymásba. Minden napnak megvan a maga gyötrelme és gyönyörűsége. A mai reggel például istenien kezdődött, a reggelinél megállapítottam, hogy az ételnek megint íze van, a régi, gyönyörűséges, ismerős ízek, és méghozzá új változatokban ízek, nyelv és íny mámora és boldogsága, hát visszatértek hozzám. Úgy köszöntlek benneteket, mint az újszülött az első korcs tejet, mikor langy